Spanyolországban tartózkodik Dobsi Viktória, a Kettős Mérce blog szerzője, aki már a tegnapi konfliktus sorozat előtt közölt cikket, és nagyjából előre jelezte, hogy mi várható. Viktória, Spanyolországból nézve milyen volt a tegnapi nap, és milyenek a reakciók arra, ami tegnap történt?
Hát azt hiszem, azért azt szeretném leszögezni, hogy nem Katalóniában vagyok, hanem Észak-Spanyolországon, Navarrában. De azt hiszem, hogy ha lehetett is arra számítani, ami tegnap történt, most itt konkrétan a rendőri erőszakra gondolok, illetve arra, hogy nagyon sokan ennek ellenére majd megpróbálnak elmenni szavazni, és nagyon sokan szavazni is fognak, bármennyire is illegális ez a referendum. Azért azt gondolom, hogy arra nem számított sem a közvélemény, sem a politikai elit, hogy ilyen kemény képek lesznek. Nem csak a nemzeti sajtóban, hanem a nemzetközi sajtóban is a spanyol rendőri erők által megvalósított, azt hiszem, hogy aránytalannak mondható erőszakról.
Mi lehet a magyarázata ennek az erőszaknak? És hogy reagálnak a spanyolok, a spanyol lapok, hogy jelentek meg ma reggel? Sikerült-e belenézni egy kicsit?
A pozíciók azt szerint hozhatok fel, azt hiszem, hogy a felelősséget, a politikai felelősséget elsősorban kinek tulajdonítják a különböző oldalak. Tehát itt egyrésztről beszélhetünk ugye a spanyol nemzeti sajtóról, azon belül jobb oldalról és bal oldalról, illetve a helyi katalán sajtó termékekről, amelyeket jóval kevésbé követek. Azt hiszem, hogy abban mindenki egyetért, hogy nem csak a függetlenségpárti kormány felelősségét kell aláhúzni, hanem a spanyol kormányét is, és elsősorban Mariano Rajoy kormányfőjét. Még azok is, akik amúgy támogatják az ő kormányzását, és általában az ő pozícióját a jogállamra alapozó felépéssel kapcsolatban, azok is azt húzzák alá, hogy Rajoy túlságosan régen, most már évek óta nem tett semmilyen lépést annak érdekében, hogy ezt valamilyen politikai úton rendezzék ezt a konfliktust, és hogy eljussunk eddig a sokkos helyzetig, amit Spanyolországon általában a vonatok ütközésének, a vonatok karambolának neveznek. Tehát nagyon kemény szavakat olvashatunk például az El Paísban, a mérvadó jobb középnek mondható spanyol napilapban Rajoynak a tehetetlenségéről, sőt még az is felmerül a sorok között, hogy alkalmas-e arra, hogy levezényelje ezt a folyamatot, amely már nem csak Madrid és Barcelona konfliktusa, úgymond, hanem az egész ország számára evidens, hogy van itt egy olyan mély politikai és alkotmányos válság, amellyel kapcsolatban nem maradhat tétlen. És akkor van a spanyol nemzeti sajtónak egy olyan része is, amit én szélső jobb oldalának mondanék, de amelyet olyan fontos sajtóorgánumok képviselnek, mint mondjuk az El Mundo, ahol pedig szintén kritizálják Rajoyt, ott persze, tehát a függetlenségpártiak az egyes számú felelősök szintén, sőt gyakorlatilag bűnözőknek tekintik őket, viszont amit Rajoytól várnak, az nem a dialógus és nem a politikai rendezés, hanem a nagyon határozott és sokkal keményebb, feltehetően sokkal több erőszakkal járó fellépés, amit az úgynevezett 155. nem úgynevezett, hanem az alkotmánynak a 155. cikkelye tenne lehetővé. Ez a teljes hatalom átvétel lenne az autonómia felett, és hát nyilván katonák, mert ez nem szerepel a vezércikben, de fontos látni, hogy van egy ilyen nagyon radikális, és egyre inkább radikalizálódó kemény mag a néppárton belül, amelyik jelenleg kormányoz Madridban.
A hétvégi események hogyan befolyásolják katalán ügy további kezelését? Mi várható spanyol, illetve katalán részről?
A katalán kormánynak a vezetője már tegnap jelezte, hogy kész arra, hogy ki kiáltsa egy oldalon a függetlenséget, és ugye elindítsa azt a törvényi folyamatot, ami ehhez vezet. Már lehet tudni, hogy azon kívül, hogy a tegnapi referendum a szükséges garanciákkal nem rendelkezett, azon kívül a részviteli adatok, ami 50% alatt marad, nem igazolják, tehát nem nyújtanak neki ehhez szükséges legitimitást. A Rahoy részéről azt hallottuk tegnap, aki hát így a nyilatkozatában megpróbálta nagy részt tagadni annak a jelentőségét, ami tegnap történt, és így a jogállam és a spanyol állami szereplők és a kormány hatásos és győzelmes akciójaként értelmezte az eseményeket. De ő is azt mondta, hogy összehívja már a politikai, a parlamenti képviselettel rendelkező politikai pártoknak a képviselőit, és mondjuk itt felcsillan egy dialógusnak a lehetősége. Feltehetően a katalánok közül, a katalán függetlenségpárti formációk közül három ilyen van. Vannak olyanok, amelyek inkább a dialógus felé szeretnének elmozdulni, és ennek érdekében próbálnak nyomást gyakorolni. Viszont vannak olyanok is kisebbségben, feltehetően, de ez a következő napokban derül majd ki, amelyek valóban készek arra, hogy kikiáltsák a függetlenséget. Kérdés, hogy milyen társadalmi támogatottság lehet mögöttük. Szerdára általános sztrájkra hívtak föl. Tehát a következő napokban még nagyon sok ilyen feszültség lehet, és feltehetően mindenki megpróbálja majd így a végsőkig feszíteni a húrt, és nem tudnám megjósolni, hogy mi fog ebből kialakulni.
Mindenki érteni véli, hogy mi ez a katalán probléma, és azt válaszolja egy szóban rá, hogy függetlenség. De hogyha egy kicsit aláásunk, akkor ez inkább gazdasági, inkább etnikai, kulturális, inkább regionális probléma, államszervezési probléma. Most hogy tűnik, hol vannak a hangsúlyok?
Azt hiszem, hogy a mérce cikke is ezzel kezdődött, tehát próbáltam aláhúzni, hogy sőt a tegnapi percről percében is megpróbáltuk kiemelni, hogy a jelenlegi vita az elsősorban nem a függetlenségről szól, olyan nagy a feszültség, olyan nagy a média zaj, olyan erős a konfrontáció, hogy igazából ezt még nem is lehetett alaposan megbeszélni, hogy milyen feltételekkel lehetne megvalósítani az elszakadás Spanyolországtól. Tehát a jelenlegi vita Spanyolországban most már nagyon régen, évek óta, az elsősorban arról szól, hogy van-e joguk a katalánoknak arra, hogy szavazhassanak a függetlenségről, és ez a kérdés azért merült föl, mert ők korábban, kb. Ilyen 10 éve, szerették volna megreformálni a saját önkormányzatuknak, a Generalitatnak a kompetenciáit, de ez a reformkísérlet törvényi úton, a politikai ideológus útján kudarcba fulladt. Elsősorban a jelenlegi néppárti kormányfő Mariano Rajoy fellépésének, illetve a pártja fellépésének köszönhetően. És miután ez a kísérlet kudarcba fulladt, ezután erősödött fel jelentősen a függetlenségpártiaknak az aránya, amilyen még mindig kisebbségének mondható a katalán társadalmon belül, viszont felerősödött azoknak az aránya, most olyan kb. 2/3-3/4, akik nem hajlandóak lemondani arról, hogy legyen egy ilyen referendum, bár a többség inkább, nem inkább, hanem egy egyeztetett referendumot szeretne, tehát azt szeretné, hogy legális keretek között a madridi kormánnyal és parlamenttel megegyezve legyen egy referendum. És azt hiszem, hogy az általad említett szempontok közül talán az államszervezet a legfontosabb, tehát azt hiszem, hogy Spanyolországban is van egy egyre növekvő konszenzus arról, így a radikalizálódó pólusokon túl, hogy meg kell reformálni a jelenlegi államszervezetet, el kell mozdulni a föderáció felé, erre utal például ma az El Paísban a vezércikk, és hogy az a területi modell, ami jelenleg működik, az elavult és már nem tükrözi az állapotokat. És ehhez kapcsolódóan felmerül az is, hogy ami szerintem egy általánosabb kérdés, hogy hogyan tudjuk biztosítani a demokráciáinkban a szuverenitást helyi szinten, tehát hogyan tudjuk beépíteni a helyben élőknek az akaratát és igényeit abba, hogy hogyan működik ez a demokratikus intézményrendszer.
Tudunk-e arra forgatókönyvet adni, hogy mi történne, ha bekövetkezne ez a függetlenedés, vagy elvállás, vagy hát egy nagyobb fajta önállóság jönne létre? Azért keresgélem itt a szavakat, mert azt vélelmezem, hogy itt több verzió is lehetséges.
A nagyobb fokú autonómiára mindenképpen tudunk. A függetlenség az szerintem egy jelenlegi kicsit a senki földje, egy ismeretlen terület, az Európai Unió elzárkózik tőle, nem lehetett még ennek az intézményes kereteit, az odáig vezető utat nem igazán lehetett feltárni. A nagyobb autonómia az részben persze pénzről szól, tehát Katalónia szeretné saját maga befedni az adóit, amely más autonómiák esetében, tehát például Navarrában vagy Baszkföldön, ezek északnyugaton vannak és kisebb, de szintén nagyon gazdag területek, tehát számukra már lehetséges, ezt szeretné, és ehhez képest mondjuk szeretne több kompetenciát is, és van egy másik kérdés, tehát szeretné, hogyha nemzetként ismernék el, ergo a spanyol állam jelenleg is több nemzetiségűnek mondható, de hogy megjelenne az, hogy itt egy plurális, több nemzettel rendelkező konstrukcióról van szó, és nem nemzetiségekről.
Ez az, amit a Romániában államalkotó nemzet fogalma körüli vitáról szoktak gondolni. Amit Spanyolországban zajlik, az a nemzetállam válsága, itt az egyik spanyol nemzetállami modellel szemben van egy katalán, tehát nagy spanyol nemzetállami modellel szemben van egy kis katalán nemzetállami modell, vagy túl van ezen, és valami hibrid verziót látunk?
Erre a kérdésre nem biztos, hogy tudom a választ.
Itt most az Európai Unión belül is egy ilyen eleven vita, hogy akkor az európai kohézió kell megváltoztatni és erősíteni, vagy ahogy Orbán Viktor is fogalmazott, eljött az új és erős nemzetállamok kora. És az, amit Spanyolországban látunk, az ennek egy fejezete.
Amire az előbb is utaltam, hogy ez nem annyira nemzeti kérdés, mert korán sem szeretném alulbecsülni a katalánoknak a nemzeti büszkeségét, vagy a nemzeti tudatát, de mondjuk, ha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy mind a nyelvvel kapcsolatban, mind az egyértelmű és csak is kizárólag katalán identitással kapcsolatban azért nem 50% alatt maradunk. Tehát azok, akik azt mondják, hogy a katalánt használják a mindennapi életükben és azzal azonosulnak, illetve akik azt mondják, hogy ők csak katalánok vagy elsősorban katalánok, azok a számok szerint, a közvéleménykutatások szerint 50% alatt vannak. És maga a függetlenségi mozgalom is körülbelül ilyen támogatottságot élvez, hogy a szuverenitásról van szó, tehát arról, hogy ki milyen szinten hozhat döntéseket, és arról, hogy a jelenlegi politikai modell, és ez nem csak Spanyolországra igaz, nem hiteles abból a szempontból, hogy nagyon sok választó úgy érzi, hogy a politikai szereplők nem képviselik azt, amit ő szeretne, és a mércén megjelent cikknek is ez volt az értelmezése, hogy a katalán ügy ennek egy ilyen vadhajtása.
Van egy előregedett spanyol állammodellünk, és ezzel szemben van egy katalán autonomista vagy függetlenségpárti modell, de mennyire életképes? Ahogy megszerezte, vagy szerzi meg folyamatosan a kompetenciákat, ahogy ez a térség megpróbál önállósodni, mennyire igazolódik be az, hogy itt egy belső önrendelkezés, egy belső gazdálkodás kifizetődőbb, hatékonyabb, és hogyan működhetne a kooperáció? Megint csak az erdélyi párhuzamról beszélek, leválni egy államszerkezetről, az nagyon sok gazdasági, infrastruktúrális következménnyel is jár. Nem biztos, hogy működő, hogy annyira hatékony, mint amennyire a remények ezt előre vetítik, az önállósodás.
Hát a föderációs modellben szerintem tehát nincs leválás, hanem arról van szó, hogy több fejezünk át helyi hatáskörbe, és természetesen arról is szó van, tehát továbbra is Katalónia beszállna egy évente megtárgyalt, vagy akár egy fix összeggel a központi költségvetésbe. Tehát inkább arról van szó, hogy az állam átgondolja azt, hogy mely kompetenciákat érdemes állami szinten megvalósítani, mi az, amiről közösen kell döntenünk, és mi az, ami helyi döntés lehet. És akkor ez természetesen egy folyamatos politikai dialógusnak az eredője. Csak hogy ami ezt alapjaiban akadályozza, az, hogy persze ez egy hatalmi kérdés is, és a spanyol hatalmi elit egyáltalán nem áll készen arra, hogy kompetenciákról mondjon le, és összegekről mondjon le, amelyek felett rendelkezhet. Egyébként van, tehát olyan interpretációk is vannak a Katalónián belül, ez képviseli például a szocialista párt részben, de ez képviselik a helyi spanyol nacionalistáknak mondható jobb-közép Ciudadanos, polgárok párt, hogy akkor oldhatjuk meg a függetlenségi törekvések okozta problémákat, hogyha jobban kormányzunk Madridban. Tehát ez egy ilyen kölcsönhatási folyamat szerintem. Nem arról van szó, hogy mindenáron szeretne elszakadni ez a terület, hanem arról, hogy nem elégedett azzal, hogy hogyan történnek a nagy politikában a dolgok, és ezeket szeret megváltoztatni. Közvetlenül rendelkezésre álló eszköze az, hogyha saját maga dönthet arról, hogy ezek jobban működjenek. Egyáltalán nem biztos egyébként, hogyha egy független Katalóniában választások lennének, akkor jobb kormányok kerülnének hatalomra, mert egyáltalán nem vagyok biztos. De van, aki ezt gondolja.
Igen, az lett volna a következő kérdésem, hogy Madrid nincs felkészülve a tárgyalásra, mennyire van felkészülve Barcelona. Erre részben választ kaptam. Ezeknek a tajtékos napoknak a tétje és drámája az, hogy hogyan lehet ebből az agresszióba fulladó konfliktusból kijönni. A Kettős Mérce blogon Dobsi Viktória által jegyzett cikkben szó van arról, hogy milyen hagyománya van a radikalizmusnak a térségben, és hány áldozatot szedett, több száz halott az elmúlt évtizedekben. Mi várható? Lesz, aki hűtse a kedélyeket, vagy ez a radikalizálódás most újra felébred, és hát egy ilyen aláaknázott tereppé válik a térség?
Hát jóslatokat nem mernék mondani. Nagyon sok múlik azon, hogy a központi kormányzat, tehát Mariano Rajoy kormányfő és a pártja hogyan reagálnak ebben a helyzetben. Azt hiszem, hogy még a saját köreikből is nagyon erős lesz most a nyomás arra, hogy megpróbáljanak kompromisszumot keresni. A tegnapi események azért nemzetközi szinten sem tettek jót a spanyol demokrácia hírnevének. Illetve, hogyha nagyon radikálisan lépne fel Madrid, tehát a korábban az elmondó által kívánatosnak tartott forgatókönyv működik, akkor azt hiszem, hogy katalán részről nagyon radikális válaszra kell számítani, tehát ha mondjuk van egy keményebb, erőszakosabb fellépés, hatalomátvétel és hasonlók, akkor nagyon valószínű például egy nagyon erős általános sztrájk, és az emberek többsége fel fog ezen lépni, tehát nem fogják hagyni, ebben egy egészen biztos vagyok. És mondjuk, ha van egy ilyen típusú konfliktus, akkor könnyen elképzelhető, hogy a szolidaritásban más területek is bekapcsolódhatnak, és mondjuk lehetne például Baszkföldön is egy általános sztrájk. Onnantól kezdve pedig már nem csak egy politikai konfliktusról beszélünk, hanem kemény gazdasági kockázatokról. Tehát a radikalizáció szerintem nem áll a madridi kormánynak az érdekében, viszont az, amit most látunk Katalóniában, az azt mutatja, hogy a katalán kormánykoalíció és az őt támogató szereplők megpróbálják majd növelni a feszültséget. Kérdés, hogy erre hogy fog reagálni a kormány. Hogy van-e, aki hűtse a kedélyeket? Szerintem elvileg van, tehát van sok olyan politikai szereplő a katalán parlamenten belül is, de a civil társadalmon belül is, és a madridi parlamenten belül is, akik szeretnének a dialógus felé elmozdulni, de a döntés az elsősorban a kormányzó erő kezében van.
A katalán helyzetről előzetes összefoglalót és háttérinformációt Dobsi Viktória írt a Kettős Mérce blogon, ahol folyamatosan követik az eseményeket, és követni is fogják, ha jól tudom. Úgyhogy Dobsi Viktóriának köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, hallgatóinknak pedig azt javaslom, hogy olvassák írásait a Kettős Mérce blog oldalán. Köszönöm szépen még egyszer, hogy Spanyolországból bejelentkezett.
Köszönöm szépen!